Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Máté evangéliumában a 7. fejezet első 5 versében a következőképpen. Jézus így szólt: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre, még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy lelkészről olvastam egy történetet, akit éppen be akartak mutatni abban a gyülekezetben, ahol megválasztották. És gondolom, hogy azért találta ki ezt az egészet ő, hogy jobban megismerje a gyülekezetnek a hozzáállását a dolgokhoz. Nem úgy jelent meg, mint ahogyan egy lelkészhez illik, hanem egy hajléktalanként. Próbáltam utána nézni az interneten, hogy ez a történet, ez valós vagy nem valós. Valószínűleg nem valós, de minden esetre a történet hallatlanul tanulságos. Szóval beöltözött egy hajléktalannak, és így ment el abba a 8-10 ezer fős gyülekezetbe, amely megválasztott őt vezető lelkészévé, és azt tapasztalta, hogy a sok-sok ember közül mindössze 3-an voltak azok, akik fogadták az ő köszönését. Az ajtón állók, amikor ő előre jött, hogy leül az első sorokba, előre jöttek hozzá, és megkérték, hogy üljön hátra, mert ebben a szakadt ruhában nem illik az első padba leülni. Aztán megpróbált kérni egy kis aprót az emberektől, mondván, hogy kenyére kell neki, de hát senki sem adott neki. Aztán miközben várta az Isten tiszteletnek a kezdését, még járkált az emberek között, köszöntötte őket, de csak ilyen furcsán bámuló tekinteteket kapott viszonzásul, az emberek inkább csak lenézték, meg kritizálták őt. Mit keres a gyülekezetben egy ilyen ember? És aztán, ahogy ült hátul a gyülekezeti terem vagy templomnak a hátsó sorában, hallgatta a hirdetéseket, tudnivalókat, véget ért a rész, és a presbiterek előre jöttek, akikkel meg volt minden előre beszélve, tehát ők be voltak avatva ebbe az egész kérdésbe, és bejelentették, hogy most szeretnék bemutatni a gyülekezet új lelki pásztorát. A gyülekezet éjjelzett, tapsolt, várták a lelkésznek a bemutatását, és ekkor a hajléktalan férfi hátul felállt, és szépen lassan jött előre. A taps abba maradt, mindenki feszülten figyelt rá, hogy most mi fog következni. És akkor a férfi, aki előre jött az oltárhoz, átvette a presbiterektől a mikrofont, és a következő igeverseket kezdte el olvasni. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyám áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. akkor felelnek majd neki az igazak, mondván: Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik: bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Amikor befejezte az igének a felolvasását, akkor ránézett a gyülekezetre, és látta, hogy sokan közülük sírnak, szégyenkezve hajtják meg a fejüket. Ő pedig ezt mondta: én itt egy összegyülekezett embertömeget látok, és nem Jézus Krisztus gyülekezetét. A világ tele van emberekkel, de nincsen elég Krisztust követő. Mikor fogjátok ti végre eldönteni azt, hogy valóban az ő tanítványai akartok lenni? És ezzel fejezte be a kezdő szolgálatát. Nagyon megdöbbentő, nem ez a történet csupán, hanem az emberi léleknek a sematikus gondolkodása. Ha valaki rongyokban van, hiába mondjuk azt, hogy nem a ruha teszi az embert. Úgy tűnik, hogy mégis. Ha rongyokban van valaki, akkor nem fontos. De mennyire veszélyes az ítélkezés lelkülete, mert azonnal mit gondol az ember? Hát itt van ez a 8000 fős gyülekezet. Hát micsoda emberek ezek? Ők megítélik a rongyos embert, mi azonnal megítéljük az ítélkező gyülekezetet. Vagy lelkileg van rongyokban valaki? Lelkileg van lerongyolódva? Nem bír hinni? Kételkedik? Romokban hever az élete? Akkor nem tartozik közénk? Milyen könnyen megítéljük? Pedig lehet, hogy pont azért van, mert reménységet szeretne kapni, és mi pedig azt mondjuk, hogy na hát ez hogy kerül ide? Vagy ő nem itt született? Nem a mi közösségünkhez tartozik? Kívül való? Nem született evangélikus? Akkor nincs olyan értéke, mint nekünk? Akkor nekünk nagyobb a szavunk? Milyen sematikus gondolkodás ez? Az ítélkezés mögött mindig valamiféle gőg húzódik meg. Gondoljunk arra, amikor azt látjuk, hogy valakinek van pénze, valakinek van hatalma, befolyása, mindig vannak, akik melléje csapódnak. Mindig vannak, akik odasimulnak. Hát, ha csúran cseppen valami. Hát, hogyha ő majd segít nekem abban, hogy előre jussak. Vége van? Nincs pénze? Nincs hatalma? Már nem érdekel. Már nem foglalkozom vele. Személyes tapasztalatom az, hogy megítélt emberekkel való találkozás lelkileg tisztít. Amikor voltak ezek a napközi táboraink, akkor mindig volt, vagy hát legtöbbször volt valamennyi maradék az ételből, és akkor én ilyen nagy büdögékbe, savanyúságos vödrökbe beletettem paprikás krumplit, a milánói makarónit, ezt, azt, amazt, és hát volt, hogy bevásároltam az Osamban, és jön hozzám egy hajléktalan. Hát mondom, elkísér, ugye el akarja kérni a kocsit, hogy visszavigye. Hát mondom, nem tudom odaadni, mert most nem pénz van benne, hanem érme. De egyébként sem szoktam mindig odaadni. De mondom, hogyha szívesen veszi, akkor hozok egy kis élelmet, ami maradt. Hát nagyon megköszöni. De hát azért is csak segít, és csak pakol, meg visszaviszi a kocsit, mert hát azt mondja, itt azért csak te vagy a király, csak te vagy a főnök. És hogy elgondolkozom rajta, hogy valamit nagyon nem stimmel. Hogy azért, mert nekem volt pénzem bevásárolni, akkor én vagyok itt a főnök. Mert van egy kocsi, amiben bepakolhatok, akkor én vagyok a főnök. És akkor én azt mondtam neki, hogy tudod, lehet, hogy ma így van, de lehet, hogy holnap fordítva van. És én azt hiszem, hogy ez a hajléktalan saját magával sem értett egyet. Nem gondolta ő azt, nem hiszem, hogy komolyan gondolta, hogy azért, mert valakinek van valamije, akkor ő a főnök. Hiszen ha valaki, akkor ő nagyon jól tudta, hogy mit jelent egyik napról a másikra elveszíteni a lakását. Ő már tudja, én még nem. Lehet, hogy lelki értelemben inkább ő a főnök, mert ő már többet tudott, mint én. Mennyire fontos dolog az, hogy mi a mértékegysége a mi ítéleteinknek. És egy ilyen tisztulási folyamatot éreztem, a beképzeltségből, az elbizakodottságból egy irányváltást arra felé, amit Pál apostol így fogalmazott meg az oltár előtti igében, hogy hát és utoljára megjelent nekem Jézus, mint egy torzszülöttnek. Igen, tehát egy elmozdulás a beképzeltségből a torzszülöttség felé. Hogy valójában milyen kiszolgáltatottak, milyen gyengék, törékenyek, elesettek vagyunk. És ilyenkor egy picikét kijjebb jön az a bizonyos gerenda, amely ott van a szemünkben, amiről Jézus beszél. Hozzá szeretném persze azt is tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol, amikor azt mondja, hogy mint egy torzszülöttnek jelent meg Jézus, és hogy ő nem méltó arról, hogy apostol legyen, mert Isten egyházát üldözte. Ez nem azt jelenti, hogy ő rosszul értékelte volna önmagát. Mert tudjuk, hogy azt mondja, hogy de kegyelemből vagyok, az, ami vagyok. Sőt, azt is tudta, hogy amit mi is tudunk 2000 év múltával is, hogy a legnagyobb apostolról van szó. Így írja, minden beképzeltség nélkül én úgy gondolom, hogy többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. De hozzáteszi, hogy valójában nem érem az Istennek a kegyelme. Tehát egy hallatlanul jó önértékeléssel rendelkező ember, aki egyúttal reálisan látja magát. Tudja azt, hogy milyen hatalmas dolog az, amit Isten elvégzett benne, de ugyanakkor azt is tudja, hogy ő az utolsó. Ennek ellenére az utolsó az apostolok között. Ennek ellenére a teljesítménye nem babonázza meg. Ellentétben velünk, bennünket a teljesítmény, hogy most milyen polcra kerültünk, milyen autót vezetünk, mennyi pénzünk van, nagyon sokszor helytelen értékítélethez vezet. És azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a főnök. Holott nem. Azt hiszem, hogy egy kicsikét kijebb jön az ember szeméből az a gerenda, hogyha megpróbálja megérteni az ember azt, aki külső kinézetre, alávalónak, szerénynek, vagy nem méltónak tűnik. Csak úgy, mint ahogyan azt hiszem említést tettünk már talán múlt vasárnapon, hogy azokban a fiatalokban is egy ilyen változás indult el, akik a Vasárnapiskolai Szövetségnek a nyári misszionárius képzőjén vettek részt, és aztán elmentek olyan gyülekezetbe szolgálni gyerekek között, ötnapos klubokat tartani, ahol főképpen cigány gyerekek voltak jelen, és beszámoltak arról, hogy egészen megváltozott a szemléletük a cigánsággal kapcsolatban. Egészen megváltozott. Egészen odáig az osztályukban levő, akikkel ugye egész évközben találkoznak, az osztályukban levő cigányoktól mindig tartottak, meg ferdes szemmel néztek rájuk, és most, amikor rájöttek arra, hogy ezek is ugyanolyan aranyos gyerekek, taníthatóak, szerethetőek, és ők is szeretnek, változott a hozzáállásuk. Kijebb jött a szeméből az a gerenda. Nekem nagyon feltűnt az utóbbi napokban különösen is. Tudnélik, az utóbbi napokban elég súlyos események történtek ilyen téren. Feltűnt, hogy akik előszeretettel emlegették, és posztolták, és mondták, hogy mennyi bűnt követnek el a romák, most, amikor nem megélhetési bűnözésről volt szó, hanem alávaló, mindennél szörnyűbb, aljas, fai előítélet miatti gyilkosságokról van szó, amikor még kiskorúakat is öltek meg, csak azért, mert cigányok, na ezek az emberek nem ezt nem hozták elő. Ezek az emberek erről nem beszéltek. Na itt mutatkozik meg a kettős mérce. Itt mutatkozik meg az, hogy ki az, akinek a szemében nagyon vaskos gerenda van, és ki az, aki harcol ezzel a gerenda ellen, ami benne van. Mert mi a probléma? Én azt gondolom, hogy a problémának a gyökere az, hogy az ítéleteinknek a mértékegysége mi vagyunk. Tehát mi magunk. És éppen ezért minél több a negatívum bennünk, annál negatívabban nézünk a másikra. Minél több a bűnünk, annál bűnösebbnek látjuk egymást. Valaki így kérdezte, hát ez nevetséges lesz egy templomban, de elmondom. Valaki így mondta, amikor megkérdeztük, hogy ő hová sorolná be magát, milyen felekezethez. Azt mondta, hogy hát ő a vallás károsultaknak a felekezetébe sorolná be magát, és hát elmondta azt, hogy hogyan sérült, károsodott az ő lelki élete abban az evangélikus családban, ahol ő felnőtt. Ahol állandóan mindig a negatívumot hozták elé, és mindig az elvárásokkal próbálták bombázni. És mindig a rosszat mondták rá. És aztán kiderült, hogy miért? Hát azért, mert ők is nagyon sok bűnnel küszködtek. És ezért láttak meg másban is rettentő sok rosszat. Ezért ítéltek meg mindenki mást, aki nem hasonlóképpen hit, mint ők, hogy ők rosszak. Minél több a bűnünk, annál bűnösebbnek látjuk egymást. Biztos ismerős a történet, hogy egy bölcs üldögél a Korintusba vezető út szélén, és arra megy egy vándor, és megkérdezi ezt az idős embert, hogy hát milyen emberek élnek Korintusban. Mire a bölcs először visszakérdez, hogy hát honnan jössz? Azt mondja, hogy Aténből jövök. Na, és Aténben milyenek az emberek? Hát, tudod, rettenetes társaság, mincsaló, lézengő, lusta, önző. Éppen ezért jöttem el onnan. Mire a bölcs azt mondja, nincs szerencséd. Korintusban is pont olyan emberek élnek. Önzőek, csalók, lézengők. Egyáltalán nem jobb a helyzet. jön egy másik idegen is, az is vándorol Korintus felé. Kiderül, hogy éppen ő is Aténből jön. Ő is megkérdezi, hogy milyenek az emberek Korintusban. Őt is megkérdezi a bölcs, na és Aténben milyenek? Mire ő azt mondja, nagyszerű emberek élnek ott. Barátságosak, segítőkészek, becsületesek. Szerencséd van. Korintusban is ilyen emberekkel fogsz találkozni, mondta a bölcs. Elmegy. Egy fiatalember, aki mind a két beszélgetést véghallgatta, oda megy a bölcshöz, és azt mondja, nagyon csalódtam benned. Sohasem hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy. Mire a bölcs ezt mondja, tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókat fog látni. Mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos embereket fog találni. Az a baj, azt gondolom, hogy mi magunkat tartjuk etalonnak. A világ közepének pedig a ptolomájoszi világkorszaknak, amikor a Földet tartották középpontnak, már réges-régen vége. Ő valamikor a Krisztus utáni második században tartotta azt, hogy a Föld a naprendszer középpontja, és aztán tudjuk, jóval később jött Kopernikusz, aki azt mondta, hogy ez nem így van, de a Bibliában már réges-régen lefektették azt, úgy beszélnek róla, hogy Jézus a középpont. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztusra nézve teremtetett ez a világ. Ő van a világ középpontjában. Amikor magunkat tartjuk a világ közepének, akkor olyan gondolkodással vagyunk, olyan gondolataink vannak, hogy de jó lenne, ha olyan kormányunk lenne, amilyen az én, amelyik az én érdekeimet szolgálja. De hát mindenkinek más az érdeke. Nyilván, hogy összetűznek aztán az emberek ezen a kérdésen. Hozzánk igazodik a világnak a folyása? Vagy mindenki másféle időjárást szeretne? Akinek kertje van, nyilván esőt szeretne. Aki megy fürödni, még most is úgy hallok egy-két meteorológus beszélni, mintha örülni kellene annak, hogy ismét majd melegszik az idő. Hát dehogy örülünk neki. Úgy tűnik, mintha magunkat tartanánk a világ közepének. Mintha az ókorban élnénk. Pedig a ptolemaioszi világnézetnek már réges-régen vége. És mi még mindig úgy gondoljuk, hogy körülöttünk forog a világ. Nem a kormányoknak, nem az időjárásnak, nem Istennek kell hozzánk igazodnia, hanem nekünk kell végre Jézushoz igazodni. Ő a középpont. És ő mit tett? Nem elítélte az embert, hanem felemelte. Azt hiszem, hogy a mondás ismerjük valamennyien. Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet, járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, a fájdalmamat, az örömömet. És csak ezután ítélhetsz felettem. És mondhatod, hogy ismersz. És a nagy csoda az, hogy Jézus végigjárta a mi útunkat. Belelépett a mi cipőnkbe, ezt jelenti, hogy emberré lett, végsírta a mi könnyeinket, az összes fájdalmunkat elhordozta, még azokat a fájdalmainkat is, amelyeket nekünk majd ezek után kell elhordozni, mert ezek után fog majd meghalni. Ő mindent elhordozott, mindent átélt, amit nekünk kell, és mégsem ítélt el bennünket. Pedig a mondás erről szól, hogy ha ezt megtetted, akkor már ítélhetsz felettem. Akkor már ismersz. Jézus ismer, tudja, hogy mi van velünk, és nem ítél el, hanem felemel. Azért, hogy mi is ezt tegyük egymással. Hogy ne ítéltessünk el. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük, hogy végjártad a mi utunkat. Születésünktől kezdve, mind a mai napig, és tudjuk, hogy a halálunk órájáig is. És azért szeretnéd, hogyha mi is ezt tennénk, kicsit megpróbálnánk beleérezni magunkat a másik életébe, hogy az a gerenda, amely olyan erősen akadályozza a tisztán látásunkat, de főképpen a szeretetünket, a kegyelmet, az irgalmat olyan nagyon nehezíti a másik ember felé, azt ne veszítsük el, hanem kegyelemmel és irgalommal lehess irányunkba. A te kegyelmedet, bűnbocsánatodat tudhassuk magunkénak, hogy akár élünk, akár meghalunk, tudjuk, hogy veled maradunk, és te velünk maradsz. Kérünk téged, hogy irgalmazz mindnyájunknak. Amen.